Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Csak egyfajta igazi hazafiság van. Ha valaki ott, ahol éppen van, teljes hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel helyt áll a munkájában. Ennek visszaható ereje van a hazára. Minden más csak vásári mutogatás és tányérozás. Márai Sándor gondolataival köszöntöm a hallgatókat. Az Inter Arma Caritas 398. adásával jelentkezem. Adásom tartalmáról. Folytatom a beszélgetést Berta Tibor katolikus tábori püspökkel az eukarisztiáról.
A mostani világunk bűneit, az eddig elkövetett összes bűnt, amit mi valójában elkövettünk, hát az ott nehezedik rá valójában már a Getsemáni kertben.
Lesznek honvédségi hírek.
Mindig is tetszett maga a katonaság, az egyenruha, a fegyelem, a hierarchikus rendszer. Tetszett az, hogy ez nem annyira szabad közeg, és hogy azért elég fontosak a szabályok és ezeknek a betartása.
És folytatjuk Nádasi Alfonz hadinapló című kötetét, annak felolvasását.
Alfonz atyát keresem. Egy súlyos sebesülthöz jöjjön, mondta. Erzsébet testvér ott állt az ajtóban, kezét tördelve. Azt mondta, drága atya, mi nővérek önben bízunk a legjobban. Mentsen meg ettől a vadembertől.
Adásról adásra megszólal Berta Tibor katolikus tábori püspök a közelgő eukarisztikus világkongresszus kapcsán. A beszélgetésünk újabb részletét osztom meg hallgatóinkkal.
Miért kell most nekem szenvednem? Miért kell most nekem ezt elviselnem? Mi itt a cél? Van-e célja ennek valójában? Amikor megfosztják a ruháitól, amikor csupa vér már valójában, amit én szoktam mondani, hogy az a bizonyos néhány évvel ezelőtt bemutatott Passió című film szerintem még mindig nem a realitást adja vissza, pedig hát meglehetősen durva jelenetek vagy képsorok vannak benne. Tehát ez egy keresztre feszítés azért, az tényleg egy borzalom volt. Tehát borzalom volt egyáltalán fizikailag azt átélni, és én szerintem borzalom volt azt nézni is. És ugyanakkor ő mégis azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Hogy amikor nekünk gondjaink, problémáink, fájdalmaink vannak, ott vagyunk a mondjuk a beteg ágyon, ott vagyunk a mérhetetlen sok fájdalom között, akkor vajon eszünkbe jut ez, hogy ő odáig ment a mi emberségünknek a idézőjelbe fölvállalásában, hogy mindenben kísértés szenvedet értünk. Tehát, hogy belement ebbe a megbestelenített halál nembe is valójában. Hogy elvállalta értünk azt is, amit hát lehet, hogy másképpen is megtehetett volna, de hogy az atya akarata teljesedjék, és amit földgyülem lett valójában mindenféle gonoszság, és minden. Tehát az, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy ő vállára vette a világ bűneit valójában, nem is nagyon tudjuk, hogy mi mit mondunk ezzel. Tehát azzal, hogy a hogy a mostani világunk bűneit, az eddig elkövetett összes bűnt, amit mi valójában elkövettünk, hát az ott nehezedik rá valójában már a Getsemáni kertben. És ez folytatódik az egész szenvedés történetben, és ott bontakozik ki valójában a keresztfán, és ott lesz a teljesség, amikor ő azt mondja, hogy elfogadja az atyának az akaratát, és amikor azt tudja mondani valójában, hogy elkezdi imádkozni azt a zsoltárt, aminek az eleje tényleg, minthogyha egy kétségbeesés lenne, hogy én Istenem, miért hagytál engem, holott a zsoltárnak a befejezése az pont az Istenben való bizalom. Abban is talán alázatos, hogy elkezdi ezt a zsoltárt, és hát nem tudja befejezni. Pedig a zsoltárnak a befejezése az Istennek odaadott teljes bizalom, hogy az Úristennel valaki közösségben lehet, erről szól ez a zsoltár. És Jézus elkezdi ezt, de hogy ebben is alázatos valójában, mint oly sok mindenben, hogy az emberi élete, a léte megszűnik, meghal, és nem tudja elmondani a teljes zsoltárt. De mégis ebben mutatkozik meg az a nagy bizalom az Atya iránt. Itt van a nagy kérdés, hogy mi tudunk-e hallgatni az ő lelkére, ami itt szólal meg a lelkiismeretünkben, valamiképpen. És mindenki ében megszólal, csak hát el is lehet hallgattatni, félre lehet lökni, azt lehet mondani, hogy hát most még nem, vagy holnap, holnap után, vagy később, vagy egyáltalán nem, vagy engem nem érdekel. Sokféleképpen reagálunk, vagy reagálhatunk az Úristennek a szólítására, az Úristennek a hangjára. Sokféleképpen nézhetünk magunkba. Sokszor az egész életünk, mint hogyha arról szólna, hogy hogyan ne hallgassunk ő rá. Ahogy egyik pap testvérem mondta a püspök szentelési szentmisén, amit én még jobban kikarikíroznék, hogyha azt szeretnénk, hogy az Úristen nagyot hahotázzon, akkor mutassuk meg neki a terveinket. Tehát, hogy biztosan jó terveink vannak, és nagyon sokaknak jó elgondolásuk van. De valójában, amikor az Úristen megnézi ezeket a terveket, akkor ő biztos, hogy azt nézi meg a terveken, hogy mi válik az én üdvösségemre. Tehát nem itt a földi életemben való előrejutásom, vagy jó értelemben vett karrierem, vagy a létem szem, vagy az életem szempontjából, hanem az üdvösség szempontjából mi a fontos valójában ezekben a tervekben. És akkor lehet, hogy néha leporolja őket, és akkor mi meg azt mondjuk, hogy hát akkor most ez hogy van? Holott minden nap imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod. Csak amikor minthogyha ez az akarat szeretné érvényesülni, akkor meg azt mondjuk, hogy hát Uram, most akkor hol vagy? Hát ott van ő, csak most éppen más útra vezet engem, vagy más szeretne. Biztos, hogy nagyon sokszor egyezik a mi Krisztus követő életünknek az akarata az Istennek az akaratával, de biztos, hogy nagyon sokszor vannak olyan dolgaink a természetünkből, a rosszra való hajlamunkból kifolyólag, amikor eltérünk, amikor valami mást szeretnénk, amikor azt szeretnénk, hogy az érvényesüljön, amit most én akarok, és ahhoz próbáljuk passzítani az Úristennek az akaratát, hogy akkor az legyen. Néha fájdalmasabba beletörődni, hogy mégsem az van, és néha fájdalmas tudomásul venni, hogy az Úristennek talán más a célja velünk, más az elképzelése velünk. Ez nagyon sokszor a szentek életében is valójában megmutatkozott. Tehát hogyha csak egy példát vegyünk, az a Péter apostol, aki hát azért egy meglehetősen szilaj természet, uram, hát én attól, hogy én is járjak a vizen, ezt csinálom, azt csinálom, uram, ez nem történhet meg veled, még előveszi a kardot is, és mintha az egész összeomlana, háromszor tagadja meg. Tehát, hogy az az elképzelés, a mi elképzelésünk, oly sokszor van, hogy majd én megmutatom, hogy majd én most ezt így csinálom, hogy majd ez most így lesz, és akkor most mennyire jó lesz majd, hogyha igaz, uram, meg is kérdezzük tőle. És aztán néha pillanatokon belül, mintha lerombolnánk ezt az egészet, és talán az Úristen hagyja is, hogy lerombolódjék mindaz, amit mi elképzeltünk és fölépítettünk. Ahogy egyik nagyon kedves pap barátom mondta, az Úristen nem restaurátor. Tehát ő nem szeretne még tákolgatni, meg most akkor ezt, hogy lehet, hogy össze kell omlani a nagyon sok mindennek, és aztán valami újnak kell teljesen fölépülnie. Az eukarisztia, Jézus Krisztus erre bíztat bennünket. Minden egyes szent áldozáskor arra bíztat bennünket, hogy újra és újra fölépítsük magunkat, újra és újra fölépítsük az életünket, újra és újra nekiálljunk, hogy nekifogjunk, hogy most akkor megint, és megpróbáljuk vele együtt tenni azt, ami a kötelességünk, ami a dolgunk, és ami előre vihet bennünket az üdvösségünk felé.
Honvédségi hírek röviden.
Siklósi Gergely őrmester, a Budapesti Honvéd Sportegyesület világbajnok párbajtörvívója hamarosan a tokiói olimpián képviseli Magyarországot. A katonasportoló a felkészülés mellett arra is időt szánt, hogy Covid önkéntesként szolgálatot teljesítsen, ezzel segítve az egészségügyi dolgozók munkáját. Az, hogy katona lehet, másféle kihívást hozott az életébe, azonban egy percig sem hezitált azon, hogy igent mondjon.
Mindig is tetszett maga a katonaság, az egyenruha, a fegyelem, a hierarchikus rendszer. Tetszett az, hogy ez nem annyira szabad közeg, és hogy azért elég fontosak a szabályok és ezeknek a betartása. És ez alapján, amikor jött a lehetőség, hogy a sportszázadba esetleg bekerülhetek, hogy katona lehetek, beöltözhetek, akkor egyből én igen mondtam, tehát egy hezitálás nélkül mondtam, hogy persze vállalom. Még azt sem kértem, hogy egy napot hadd gondolkozzak rajta, hanem hogyha lehet valaki a sport mellett katona, szerintem egyrészt egy ajándék, másrészt egy nemes feladat is egyben.
A sportoló azt is elárulta, miben különböznek a katonasság által megkövetelt feladatok azoktól, melyekkel párbajtörvívóként szembesül.
A Covid alatt az alapkiképzést teljesítettük, és ez például fegyelemre, kitartásra tanított, másfajta fegyelemre, mint a sportban, mert ez tényleg egy kötöttebb rendszer, mint maga a sport. Itt mondhatom az edzőmnek, hogy nem feltétlenül tetszik az az ötlet, amit most csinálunk, és hogy esetleg kompromisszumot kössünk, és egy picit engedjen. De a katonaságban pedig nincs ellentmondás. Tehát, hogyha parancs, akkor az parancs, és azt teljesíteni kell. Ennek megvan az előnye és a hátránya, de nekem abszolút pozitív volt az alapkiképzés és annak a hatásaim.
A katonasportoló az olimpiára történő felkészülése mellett jelentkezett arra a feladatra, hogy Covid önkéntesként szolgálatot teljesítsen, ezzel segítve az egészségügyi dolgozók munkáját.
Legfőképp a Városmajori Szívkórházban segítkeztünk oltásban. Adminisztrációs feladatokat láttunk el, de a Semmelweis Egyetemen is volt anyagmozgatás, ez oxigénpalackokat jelentett. Azért az is nagyon furcsa, hogy naponta 20-30 oxigénpalackot kell cserélni, amik azért nem kicsi oxigénpalackok. Ezeket a feladatokat láttuk el én a kazanyi világkupa után, amikor az edzőm azt mondta, hogy van 2 hét pihenő, abból az egyik hetet mondtam, hogy szeretnék segíteni, mert egy hét alatt úgy gondoltam, hogy ki tudom pihenni magam, és jobb nekem az, hogyha tudok segíteni ebben a szabadidőben, mint hogyha csak magamra figyelnék. Tehát ezeket a feladatokat láttuk el, és ez is erősített. Tehát, hogy hiába nem magamra figyeltem, és nem az edzésekre, attól függetlenül utána jobban ment az edzés. Mentálisan úgy készülök az olimpiára, hogy bármi megtörténhet. Én azt gondolom, hogy tényleg bármi lehetséges. Tehát az első asszóban ki is kaphatok, vagy akár végig is menetelhetek. Én arra készítem magam, hogy a lehetőségeket használjam ki, és ne teherként éljem meg ezt a versenyt.
2021. július 23-a és 25-e között immáron 13. alkalommal rendezik meg Európa egyik legrangosabb törökkori eseményeket felidéző fesztiválját, a Tatai Patarát. A 25. Klapka György lövészdandár és a Magyar Honvédség régi támogatója a rendezvénynek, hiszen immáron 9. alkalommal vesznek részt a katonák a Tatai Patarán.
Megmutatni magunkat nem csak a 25-ös dandárt, hanem rajtunk kívül még a Magyar Honvédség különböző alakulatát, mint egy 20-30 gépjárművet, harcjárművet, számtalan különböző technikai eszközt, melyek között szerepel jó pár már a haderőfejlesztési program keretein belül is beszerzett modern 21. századi eszköz.
Mint a szervezők hangsúlyozták, 1597-hez hasonlóan az ostrom idén is a keresztény seregek győzelmével zárul majd. Július utolsó hétvégéjén ezért 280 magyar, illetve cseh, lengyel, német és szlovák hagyományőrző érkezik a vár falai alá. Újdonság lesz idén az íjászok tavi békalövészete, a pénteki fáklyás felvonulás záró lövészet és az égő nyillal végrehajtott díszlövés.
Honvédségi híreket bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon találnak, illetve a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. A felvételeket az Rényi Katonai Filmstúdió anyagaiból válogattam és állítottam össze. Nádasi Alfonz katolikus tábori lelkész visszaemlékezéseit folytatjuk, amelyet a hadinaplóban rögzített. Ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallják a részletet.
Bejött hozzánk valami incifinci zsebből egy főhadnagy. Az ilyent néhány nap múlva visszaküldték alakulatához. Az mindjárt az első nap szemet vetett Erzsébetre. Folyton utána járt. Hiába kérte, hogy ne tegye. Talán a harmadik napja volt már ott, a többi sebesült is kinézte folytonos nagypofájúsága miatt, meg kankutya ösztönének láttán. Amikor Erzsébet az utolsó esti körútját végezte a bajtársak között, ez a vadember megfogta a karját, és leplezetlenül azt kérte, hogy legyen az övé. Erzsébet kitépte magát, és odaszaladt a szobánkhoz, bekopogott. Egyikünk felébredt, és kiszólt. Alfonz atyát keresem. Egy súlyos sebesülthöz jöjjön, mondta. Felébresztettek, illetve közben már fel is ébredtem, így rögtön kimentem. Az ilyet már megszoktam, hiszen gyakran kértek haldoklóhoz. Ám de itt más történt. Erzsébet testvér ott állt az ajtóban, kezét tördelve. Azt mondta, drága atya, mi nővérek önben bízunk a legjobban. Mentsen meg ettől a vadembertől. Bementem a kórterembe, és csendben kihívtam a barátomat a folyosóra. Közben aludni küldtem a nővért, hogy még csak tanulja se legyen a következő jelenetnek. Pár másodperc alatt átgondoltam, hogy ilyen trógernek nem éjszakokat fogok felsorakoztatni, sem aszketikus gondolatokat nem vetítek eléje. Ilyen ember úgysem hatodnék meg tőlük. Kijött és a szokásos nagy képviségével így kezdte, na páterkám, mit akarsz itt ilyen éjnek éjjelén? Amikor látta fagyos tekintetemet, sejthette, hogy nem válaszolok ilyen kedélyesen. Csak annyit mondtam. Ide figyelj, te vaddisznó! Ha még egyszer kimered nyújtani akárcsak a kis ujjadat bármelyik nővérünkre, két hatalmas ápolónkkal összeveretlek akkor, amikor senki sem látja a jelenetet. Ugyanezt kapod, ha még egyszer a piszkos nő ügyeiddel dicsekszel a kórteremben.
Nyújj!
Köszönöm a figyelmüket. A 398. adást hallották el. Köszönök Önökről a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Márai Sándor gondolataival kezdtem, az adást azzal búcsúzom. A hazafiság a legszemérmesebb magatartás, olyasféle kötés és parancs, melynek mutogatásával nem szabad tapsokat aratni.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezik.